Köszöntelek benneteket, és tényleg Isten családjában vagyunk. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy Balázs Zsolti vagy Zsolna Járpi, a tegnapi délutánnak a szervezői, ők is picit úgy megremegett a lábuk, hogy mondjanak pár szót a tegnapi eseményről. Gondoltam, hogy biztathatnánk őket, hogy fogják meg a feleségeik kezét, és egyik lépést a másik után téve, csak jöjjenek fel, és mondjanak nekünk valamit. Nagyon köszönjük, hogy tényleg így összefogtátok ezt a tegnapi napot, és megtörténté tettétek ezt. Nagy öröm együtt lenni, Isten családjában vagyunk, családban vagyunk, és hála Istennek, hogy tényleg dalokkal felemelhetjük az ő nevét. Van miért hálát adnunk, van miért köszönetet adnunk ő neki, és tényleg hála Istennek, hogy ez a telem egyre jobban telik megfele szép magyarsággal. És hát nem is tudom egy kezemen sem megszámolni, hogy hányan vagytok, akik még múlt héten például nem voltatok. Tényleg nagy áldás. És tényleg a Balaton csak tervezzétek, csak készüljetek rá. Lehet, hogy igen, adjunk az Úrnak egy nagy tapsot, mert talán néhányan emlékeztek, hogy múlt vasárnap említettem, hogy imádkozzunk, és tényleg Isten nyissa meg azt a kaput, és tegye lehetővé, hogy menjünk. Nem egyszerű most a helyzet ilyen szempontból, pláne ekkora létszámnál, de mehetünk. És kezdjétek el a malac persejbe gyűjteni a pénzt, hogyha szükségét érzitek rá, egyszerűbb lesz oda jutni. Lehet, hogy ez egy praktikus dolog lehet számodra, úgyhogy élj vele. Álljunk fel, kérlek benneteket egy pillanatra, álljunk fel. Hát nem is tudom, a mögötted lévő tenyerébe csak csapjál bele egyet, és mondasz, hogy örülök, hogy itt vagyunk. Jó, rendben, ne vigyük azért túlzásba. Mi lenne, ha adnánk egy nagy tapsot az Úrnak? De, bocsánat, állj, bocsánat. Ez rengeteg taps volt, azt mondom, hogy egy nagy taps. Oké. Okay. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk a te családodban, és köszönjük azt, amit te adsz nekünk, ahogy ez a délután itt összegyűltünk. Urunk, megvalljuk, hogy te egy csodatévő, munkálkodó, jelenlévő Isten vagy. Te vagy a szeretet, te vagy az, aki munkálkodsz, beavatkozol a mi kis életünkbe, beavatkozol, ahogy megszólítasz bennünket, beavatkozol, ahogy csodát teszel a lelkünkben, ahogy gyógyítod a lelkünket. Köszönjük, Urunk, hogy kaptunk a te igédet. Köszönjük, hogy te nem voltál néma mi felénk, hanem szóltál, és megnyithatjuk a te igédet. Köszönjük, hogy te ma is szólsz, te ma is bátorítasz, a te szavad nyilvánvaló, Urunk, számunkra. Köszönjük azt, hogy most együtt is ezt tehetjük, kinyithatjuk a te igédet, és tanulhatunk, oda gyűlhetünk a te igéd köré, Úr Jézus, a te lábaid köré, és imádkozom, hogy tegyél alkalmassá arra, hogy ami el kell hangozzon, az elhangozzon. Segíts, Uram, abban, hogy engem, és segíts bennünket, hogy a mi látásmódunk, Urunk, növekedjen, táguljon azáltal, hogy te beszélsz hozzánk, és megosztod velünk a te gondolataidat. Köszönjük, hogy felkensz bennünket, köszönjük, hogy felkened a szívünket, felkened az életünket. Köszönjük, hogy abban a célban, abban a tervben, abban az elhívásban járhatunk, amit tőled kaptunk. Urunk, hálát adunk neked, és benned bízunk ma délután, és szükségünk van rád, és itt vagyunk, hogy halljuk a te hangodat, Urunk. Amen. Foglaljatok helyet. Egy nagyon nagy, és szerteágazó, és sok-sok kívült foglalkoztató témába csapok bele most ebben a pár percben. És ez egy olyan téma, ami az évszázadok során csak kíséri úgy szintén a kereszténységet, és a keresztény érdeklődést, és ez a téma a köré, a szavak köré csoportosítható, hogy gyógyítás, gyógyulás, egészség, a hívő egészsége, Isten akarata a gyógyulás felől. Körülbelül így ez. Szerintem így értitek, hogy mire is gondolok. Szeretnék szólni így azzal kapcsolatosan, hogy mi a mi álláspontunk, mint egy evangéliumi gyülekezet, mi az, amit mi látunk, ahogy mi látjuk ezt a kérdést, és biztos, hogy rengeteg dologban még hiával vagyunk, és biztos, hogy nem látunk mindent tisztán, de mégis Istentől kapunk megértést, kapunk meggyőződést ebben a témában is. És biztos vagyok benne, hogy nekem személyesen, és mindannyiunknak személyesen, és nekünk gyülekezetként Isten kegyelméből sokat fogunk tudni növekedni ebben a témában, vagy témát illetően is a következő időszakban, és van egy várakozásom is e felől, hogy Isten jobban bevon bennünket, ad egy nagyobb megértést, ad egy nagyobb bizalmat, egy nagyobb hitet, egy nagyobb hajlandóságot arra, hogy kilépjünk bizonyos helyzetekben, hogy bizonyos helyzetek kapcsán csak magunkhoz vonjuk Istennek a nézőpontját, és higgyük azt, és bízzunk abban. Nem olyan téma ez, amiről minden második héten beszélünk, nem a minket foglalkoztató legközpontibb téma ez, vagy olyan, amiről minden héten beszélnénk. De fontos, hiszen Isten elküldte ezzel kapcsolatosan is az ő gondolatát, és Isten egy szerető Isten, és ebben ezt a témát illetően is az életünkben akar munkálkodni, akar dolgokat megváltoztatni, be akar avatkozni az egészségünkbe, be akar avatkozni ebbe az egész kérdésben. Ezzel kapcsolatosan bizonyságot tettünk már sok-sok gyógyulásról, amit tőle érkezett a mi életünkbe. És szerintem egy nagyszerű dolog, hogy erről beszélgethetünk, hogy erről taníthatok, és itt lehet köztünk ez a téma, és együtt növekedhetünk, és együtt, ahogy itt vagyunk, és ahogy járunk az Úrral, csak Isten egyre több dolgot így meggyőződéssé tehet az életünkben ezzel kapcsolatosan. A mai nap, ugye említettem, hogy nagyon nagy téma, de egy olyan célt tűztem ki erre a néhány percre, hogy nézzük meg, hogy milyen kategóriákat lehet felsorolni azzal kapcsolatosan, hogy például betegség miből fakad, vagy miből eredhet. Azt gondolom, hogy nagyon általános az, hogy alapvetően a betegségekről az eredetüket, illetően úgy egy ilyen nagy-nagy öntő kohóként gondolkodunk, és gyakorlatilag egy kalap alá veszünk mindent, és éppen ezért a konklúzióink és a helyzetre adott reakcióink is gyakorlatilag azonosak, és ugyanúgy gondolunk minden helyzetre, és ugyanúgy próbálunk lépéseket tenni, ugyanúgy lépünk, vagy viszonyulunk a helyzethez. Azzal ellentétesen, mintha mondjuk tudnánk, hogy ez különböző hátterei lehetnek a dolgoknak. És igazából erről szeretnék beszélni ma. Tényleg a célom, a szívemen az van, hogy csak növekedjen a mi hitünk, a meggyőződésünk e felől. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy szilárd meggyőződésünk afelől, hogy mi Isten akarata, mi Isten nézőpontja, amikor egy-egy helyzettel szemben állunk, vagy egy-egy helyzetet ismerünk. Mert hogyha tudjuk, hogy mi Isten szilárd akarata, akkor fogunk tudni határozottak lenni abban, hogy hogyan is gondolkodjunk, és mit is tegyünk abban a helyzetben. Míg hogyha nem tudjuk, hogy mi, akkor bizonytalanok leszünk, és nem tudjuk, hogy merre van az előre, úgymond. Hisszük azt, hogy Isten ma is gyógyít, abszolút, És most arról beszélünk, hogy a betegségeknek lehet többféle forrása, és éppen ezért többféle válaszunk, többféle látásmódunk van attól függően, hogy melyik kategóriába lehet ezt tenni. Isten eredeti tervében nem volt ott a betegség, és nem volt ott a halál. Ez a bűnnel jött be. És hogy is jött be a bűnön keresztül a betegség az ember életébe? És van három csatorna tulajdonképpen, amin keresztül ez történt, és összesen négy területről szeretnék beszélni. Az első, a bűneset első számú egyetemes következménye a testünknek a halandósága, és a testünknek a romlandósága. Ez az első dolog, aminek a hatásával, aminek a következményével szembesülünk nap mint nap. Ide tartoznak ugye az időskori betegségek, ahogy a testünk elhasználódik, ahogy a testünk egy romlandó test. És Róma 8:20-21-ben azt olvassuk, hogy a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából. Oké, ez lett a következménye annak, amit Isten kimért az emberi fajra. 1 Mózes 3-ban olvasunk erről, emlékeztek biztos, hogy Évák is az asszonynak elmondta, hogy mi lett a bűn következménye, és aztán Ádámnak úgy szintén, ezt el tudjátok olvasni 1 Mózes 3-ban. A halandóság és a testünk romlandóság azt jelenti, hogy az életünknek az ideje, Zsoltárok 90-10 alapján, legfeljebb 70-80 esztendő. Nagyságrendileg Isten így ezt határozta meg. Isten így döntött, és Zsoltároson keresztül elmondta nekünk, illetve itt, amit Róma beliekhez írt levélben olvasunk, tehát nagyon nyilvánvalóan beszél arról, hogy van egy romlandóság, van egy elhasználódás, és ez a bűnnek az első számú következménye. Ennek az időnek, vagy ennek az időszaknak a végén, amit itt élünk, a por visszatér a földbe, Prédikátor 12:7, és olyan lesz, mint volt. Visszatér a testünk, porrá lesz, és a lelkünk pedig visszatér Istenhez, aki adta ezt. Salamon, ahogy említettem, ő beszél erről Prédikátor 12:7-ben. Tehát a betegségek első forrása az a halandóságunk és a romlandó testünk. Ebből a természetes okból, a testünknek a romlandóságából, azaz a halálból, csak a testünk feltámadása által nyerünk feloldozást. Itt ezen a földi időszakunkban ez egyre csak romlik, ez romlandó, de Isten elkészítette azt a pillanatot, elkészítette azt, hogy amikor őhozzá megyünk, és feltámadunk, akkor ez a test, ez romolhatatlanná válik. E romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Oké? Ezt várjuk, ez el fog jönni, ez el fog érkezni. A kérdés az, hogy mit tehet tenni ezekkel a betegségekkel, ami ebből fakad? Hogy viszonyuljak ahhoz a betegséghez, ahhoz az elhasználódáshoz, amit látok, tapasztalok magamon? 10 évvel ezelőtt úgy kergettem a labdát, hogy csak na. Aztán látom, hogy néhány perc után, szóval érzem ezt, tapasztalom. Tapasztalom, hogy hát már ráncosabb a bőröm, mint 20 évvel ezelőtt, vagy mint 40 évvel ezelőtt. Sokan mosolyogtok aranyosan, jól van, Dávid? Mit lehet tenni? Imádkozzak gyógyulásért? Imádkoznom kell gyógyulásért? És a válasz az, hogy azokból a betegségeinkből, és itt időskori betegségekre gondoljunk, azokra a betegségekre, ami a testünk elhasználódásával jár együtt, azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, imádkozhatunk. Imádkozhatunk. Isten képes meggyógyítani, Isten képes felülírni ezt a törvényszerűséget, és Isten tud gyógyítani ilyen ebbe a kategóriába eső betegséget is. De az összes többitől eltérően, amiről majd ezután beszélek, nem biztos, hogy az ilyen bajokból is meg akar gyógyítani. Mert az ilyen betegségek hozzátartoznak a romlandó testünkhöz. A romlandó és a halandó testünkhöz. Ha ezt megteszi, akkor viszont jel ajándékról van szó. Ugye a jel ajándék az, amivel ami például, hogyha olvassuk az új szövetséget, akkor látjuk azt, hogy Isten azért adta, hogy az evangélium hirdetése mellett egy pecsétet tegyen az evangélium mellé, az evangéliumra, és használja ezt ennek érdekében. És Isten így, jelajándék által ezt ma is megteheti, és ő képes megtenni. Ugyanakkor látjuk azt, hogy nincsenek itt a gyüliben köztünk 400-500 éves testvéreink, hit testvéreink, akik pedig nagyon sokan akár rendelkeztek ezzel az ajándékkal, hittek Istenben, hitték azt, hogy Isten képes gyógyítani, vagy akár olyanok, akikért olyanok imádkoztak, akik ezzel bírnak. Szóval azt látjuk, hogy valahogy Isten ezt így úgy döntött, hogy ad egy időtartamot, ami nagyjából ide tehető, amit olvastunk. Oké, és haladunk tovább. A második dolgot hagyd említsem meg. A betegségek szellemi eredetű forrásai közül az első, amit megvizsgálunk, és hogy betegségeknek van szellemi eredetű forrása is, tehát van ez a kategória, és az első, amit most megnézünk, ez a bűn. Nagyon sok betegségnek a szellemi eredete, amire visszavezethető az oka, az a bűn. 4 Mózes 5.27-ben olvasunk különböző nőgyógyászati betegségekről. 5 Mózes 28-ban azt láthatjuk, hogy ott van meddőség felsorolva, fizikai betegségek közül is ott van sorvadás, gyulladások, fekélyek, vakság, vagy éppen rossz indulatú tartós betegségek, szellemi betegségek, elmezavar, stb. 5 Mózes 29-21-24-ben olvassuk azt, hogy ha megkérdezi majd a következő nemzedék, vagy az ezután születendő fiaitok, hogy a messze földről érkező idegenek, akik látják a csapásokat és betegségeket, miért bánt ezzel így az Úr ezzel az országgal, akkor így felelnek majd rá, azért, mert elhagyták az Úrnak, atyáik Istenének a szövetségét. A szövetség megtörése betegséget hozhat az ember életébe. Ez megismétlődik az új szövetségben is, az úrvacsorával kapcsolatosan. Ezt már biztos többen emlékeztek erre, 1 Korintus 11.27-től, hogy aki azért méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, ami kifejezetten új szövetségi hívő emberek számára hangzott el. 2 Krónika 21-ben látjuk azt, hogy Jórám király engedetlen volt az Úrnak, és ennek az eredménye egy gyógyíthatatlan betegség lett, amiben ő végül bele is halt. Aztán Jelenések 2.20-ban szintén egy új szövetségi szakasz, ahol a tiatirai gyülekezetnek üzen Isten. És azt mondja, hogy de az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványázati húst egyenek, pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznasságából. Íme betegágyba vettem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Oké, amikor bűn következményeként jön be a betegség, akkor azt nevezzük átoknak. Hogyha a bűnnek a gyümölcse, akkor tulajdonképpen Sátántól jövő átok, hogyha pedig ítélet Istentől, amiket például most itt is olvastunk, akkor szintén átok, de hogyha ítélet, akkor jön Istentől a betegség. És nagyon elmúlt időszakban nem sokat beszélgettünk ezekről a témákról, nem sokat beszéltünk a témáról. És lehet, hogy tényleg vannak olyan szavak, vagy olyan témák, amik lehet, hogy furcsán újként hangoznak. De azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon egészséges, kiegyensúlyozott bibliai kép ez tulajdonképpen ebben a témában. Amikor a bűnnek a következménye a betegség, akkor tulajdonképpen teljes egészében az egyén a felelős, mert lázadott Isten ellen, mert engedetlen volt, mert hitetlen volt, hogy engedett sátánnak, gonoszságot követett el, embertársai ellen valaki, a gyülekezete ellen valaki, vagy éppen önmaga ellen. És ez az állapot, ilyen esetben a betegség egyetlen egy dolog esetén fog változni, és ez a megtérés, a bűnbánat, a megfordulás. Istent elsősorban a bűnbánat, a vele való kapcsolat helyreállítása érdekli, és másodlagosan a gyógyulás. Tudjuk, talán értjük, hogy miért is ez a sorrend. És éppen ezért az olyan betegségekért, amelyek bűnből fakadnak, felesleges imádkozni, mert ott a megoldás az az egyénnek a megfordulása, Istennel való kapcsolatának a helyreállítása, a bűnbánat, a megtérés. Mert itt a betegség az csak egy következmény, az csak egy tünet. És Isten pedig a problémának a forrását akarja kezelni. A bajnak a forrását akarja kezelni, és ezért felhívja az övéit, és felhívja az embereket, hogy figyelj, nekem a legfontosabb, hogy az én utamon jár. Hogy azt tedd, amiről tudod, hogy az én akaratom. Ha megtérünk a bűnünkből, akkor annak a testi következményei is megszűnnek az életünkben, és Isten helyre tudja állítani az egészségünket. Istennek sokkal fontosabb a vele való kapcsolatod. Istennek sokkal fontosabb, hogy össze legyetek kapcsolódva, mint a testednek az egészsége. És éppen ezért Isten azt mondja, hogy figyelj, csak gyere, csak állj helyre velem. Isten nem a tünetet kezeli, Isten nem a felszínt kezeli, Isten nem a felszín érdekli. Tehát azt lehet mondani, hogyha ebben a kategóriában, hogyha Isten gyógyít meg valakit, akkor ott mindig ott volt a bűnbánat, és ott volt a megtérés. Ugyanakkor nagyon fontos, és csak ide egy ilyen zárójeles gondolatként betűzöm azt, hogy innen lehet felismerni azt, amikor sátán is gyógyít, vagy amikor sátán gyógyít, mert sátán is gyógyít természetfeletti módon. Ő is tud gyógyítani, de akkor nincsen bűnvallás, akkor nincsen megtérés Jézus Krisztus által. Akkor csak testi gyógyulás van. És sátán gyógyít ma is. Természetgyógyászokon keresztül, bioenergiákon keresztül, fehér mágián keresztül, agykontrollon keresztül. És sátán megteszi ezt, meggyógyítja a testet, de a lelket megöli. Mert ő azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Szóval Istentől való gyógyulás az mindig bűnvallással és megtéréssel jár együtt. És ha ez hiányzik, akkor az nem Istentől van. Ezt szerintem annyira jó látnunk, mert szembe jönnek az életünkben ezek azért. Lehet, hogy te is kapcsolódtál már ilyenhez. Lehet, hogy nem tudtad, hogy mihez is kapcsolódsz. Zsoltárok 103:3. És nézzük ezt a verset. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Ebben a versben összekapcsolódik a bűn és az abból fakadó betegség. És mindegyikre érvényes, kivétel nélkül Istennek a beavatkozása. Ézsaiás 53:4-5. Ez egy nagyon ismert vers a gyógyítás témájában, gyógyulás témájában. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Jézus Krisztus áldozat lett értünk. Jézus Krisztus meghalt helyettünk. Jézus Krisztus felment a keresztre a mi bűneink miatt. És szabadulást szerzett. Elhordozta bűneinket, elbánt a bűneink büntetésével, és azt látjuk ebben az ige szakaszban is összekapcsolva, hogy ő megszerezte nekünk a bűnbocsánatot, és ebben a bűnbocsánatban ott van a bűnből fakadó gyógyulás is. Az egyik legnehezebb kérdés nekünk, azt gondolom, hívő keresztényeknek, amikor egymásnak feszül a hitünk, amiatt azt értem, hogy ami elképzelésünk arról, hogy Isten hogyan munkálkodik a gyógyítás tekintetében, és ott van vele szemben a tapasztalatunk. És azt gondolom így, hogy gondoltam a mi közösségünkre, hogy Isten szerintem akarja a mi bátorságunkat és a hitünk meggyőződését így növelni és erősíteni abban, hogy ő igenis elkészített gyógyításokat a mi közösségünkön belül is. És ez egy azt gondolom, minden hívő keresztény számára egy ilyen egymással szemben feszülő dolog, hogy a hit, hogy igen, Isten azt mondta, hogy megfordulok, tudod, ő meg fog gyógyítani, és aztán azzal szemben, hogy mi éppen a tapasztalatom, hogy megtörtént-e már, vagy sem. És ez erre a kategóriára vonatkozik, oké? Okay? Tehát a bűn által bejött betegségre. És ezért fontos, hogy lássuk, el tudjuk helyezni az adott helyzetet a megfelelő kategóriában. És hiszem, hogy Isten akarja így a hitünket csak erősíteni gyülekezetként is. Mert nem a hitünk származik a tapasztalatunkból, hanem mindig a hitünkből fakadnak a tapasztalatok. És Isten növelje a mi hitünket. Jakab 5:14-17-ben egy csodálatos példa, egy csodálatos újszövetségi példa. Ez így szól, hogy betege valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Illés próféta ugyanolyan ember volt, mint mi. Mennyire bátorító gondolatok ezek? Mennyire bátorító gondolatok? Miről beszél? Bűnrendezés, igaz? A bűnrendezés, hitből fakadó ima, vezetők egységben történő közbenjárása, egy egység, egy őszinteség, egy nyíltság, egy beismerés. Én azt gondolom, hogy csak ez az ige szakasz, ha így fogom, előveszem, és olvasgatom, és elmélkedek rajta, annyira bátorító lehet, és majd egy későbbi alkalommal majd sokkal jobban ki fogjuk tudni bontani azt, hogy a gyakorlatban is, gyakorlatban hogyan is történik ez. És már eddig is ott volt bennünk, hogy tényleg csak szeretnénk így nyitni, lépni előrébb abban, hogy Isten rajtunk keresztül, úgy értem mindannyiunkon keresztül, hogy csak tudjon gyógyítani. tudjon használni bennünket, tudja használni Isten a mi hitünket, a mi közbenjárásunkat. És tényleg izgatott vagyok afelől, hogy Isten mit fog tenni ezeken keresztül. Én azt gondolom, hogy kell legyen egy nagyobb hitbeli bátorságunk. Lehet az, hogy oda menni a testvéremhez, és csak imádkozni érte. Lehet, hogy többször lehet. Tudod, a mi hitünk bátorságaként, ez többször megtörténhet. Hogy hordozzuk egymást. Oké, a harmadik dolog, a harmadik forrás, az Sátán közvetlen munkája, azaz a démoni jelenlét, és itt is fel szeretnék sorolni jó néhány igehelyet, azzal kapcsolatosan, hogy lássuk ezt, hogy a démoni jelenlét is egy forrása egy ember életében. Ez az aktivitás, azt gondolom, hogy meg nem tértek rá, igaz. Látjuk, hogy Jézus szolgálata során, az evangélium hirdetése közben hogyan szűnt meg sok démoni aktivitás, hogy kellett mennie a démonoknak, és aztán ezzel összekapcsolódott a gyógyulás. És most felsorok néhányat, és mivel hogy itt démoni aktivitás van ennek a hátterében, nem imára vagy gyógyító szolgálatra van szükség, hanem szabadításra és ördögűzésre. És lehet, hogy ez ilyen, most ilyen tényleg úgy hangzik, hogy fú, ritkán hallottam én ezekről. Lehet, hogy fú, hát itt sokat azért nem beszélgettünk erről. Igen, pici tapasztalatunk van ebben. Néhány évvel ezelőtt volt egy időszak, amikor találkoztunk ez az esette is, és beléptünk, hogy szolgáljunk, és részt vegyünk abban, hogy egy nem tudom, testvérünk vagy nem testvérünk életében ez a démoni aktivitás, ez megszűnjön. Úgyhogy itt, amikor démoni aktivitást látunk a betegség hátterében, akkor az egyetlen egy megoldás, az egyetlen egy kulcs, az egyetlen egy feloldás az az, hogy a démonnak mennie kell. A Bibliából kiderül, hogy nagyon sok olyan megszállottság létezik, amelynek a tünete betegség. Azonban ezek mögött mindig démoni aktivitás, egy szellemi lény áll. Pedig mi egy betegséget látunk. És szerintem ma kórházakban vagy kórházakon kívül nagyon sok szenvedőre azt mondjuk, hogy egy betegsége van, miközben valójában démoni tevékenység áll mögötte. Lukás 13:10-ben ott van egy 18 éve beteg asszony a zsinagógában, akiben azt mondja az ige, hogy a betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította és azt mondta neki, asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett és dicsőítette Istent. A szellemi egy gyengeséget okozó szellem birtokolta ezt az asszonyt, aki meggörnyedt és eltorzult a teste. Ráadásul ez az asszony zsinagógába járt, tehát vallásos volt. Mennyire megerősítő azt látnunk, hogy a vallás az nem képes megszabadítani démonoktól, hanem egyedül Jézus ment meg a démonoktól. Tehát itt a testi torzulás, a betegség és a gyengeség egy szellemi lény számlájára írható volt, és Jézus szavára ennek egyből mennie kellett az asszonyból. Máté 15:22-től egy szirofőnicei asszony történet, aki pogány volt, de ott volt az ő hite, hit Jézusban, és ez az asszony látta, hogy baj van a lányával, de felismerte azt is, hogy ez nem influenza vagy betegség, hanem egy gonosz lélek gyötri, vagyis egy démon gyötörte. És aztán olvassuk tovább a történetet. Jézus beavatkozott. Jézus megszabadította. Lukács 6-ban, 17-es verstől. Azután lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tírusból és Szidomból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokasság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. És azt látjuk itt, hogy csak hangsúlyozásképpen, vagy ismétlésképpen, hogy tisztátalan lelkek általi gyötrés betegségben nyilvánult meg. És Jézus kiűzte őket, és gyógyulás lett az eredménye. Márk 5-ben a gadarai megszállott, egy egész légiónyi démon lakott benne. Bár ez az ember nem kifejezetten betegként szerepel a Bibliában, de érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy milyen sok, akár könzveszélyes, vagy önmagára veszélyes, fékezhetetlen, akár elmebeteg ember van, és hogy mi állhat e mögött, amit mi kívülről egy betegségnek mondanánk. És az evangéliumok beszámolói alapján nagyon-nagyon együtt volt és együtt járt az evangélium hirdetésével tényleg az, hogy ilyen módon gyógyulások történtek. Máté 4:24, el is terjedt a hír egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Máté 10:1, magához hívta 12 tanítványt, és hatalmat adott nekik tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Lukács 8:2, vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Abcsel 5:16, ez itt már az apostolokról szól, összejött Jeruzsálem körüli városok népe is, betegeket hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. És van itt jó néhány példa még erre, de talán az eddigiek elegendőek arra, hogy lássuk azt, hogy szellemi lények, démonok is képesek betegséget produkálni. És ez esetben nem gyógyításra, hanem ördögűzésre és szabadító szolgálatra van szükség. És aztán a negyedik kategóriára hadd térjek rá, és ez a kategória, erre azt lehet, vagy ezt úgy nevezhetjük, vagy határozhatjuk meg, hogy Isten dicsőségére adatott betegségek. És ennek is két fajtája van. Két fajtája létezik. Ebben az esetben, amikor egy ilyen olyan betegségről beszélünk, ami azért van, hogy Isten dicsősége lepleződjön le rajta keresztül, itt nem az egyén bűnéről van szó, nem az egyénnek a bűne van ennek a hátterében, hanem Istennek a szuverén akarata. Isten szuverén. És most erre nem megyek el most egy másik irányba. De ezt akkor, így fontos így kijelentünk, hogy Isten ma is szuverén. Isten nem tette magát egy olyan állapotba, ahol ő már nem dönt. Isten mit olvasunk őróla? Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Nem a hívőnek adatot minden hatalom menjen és földön. Ő neki adatot minden hatalom menjen és földön. És a vele való kapcsolatunkban mi nem működtetünk dolgokat, hanem meg akarjuk érteni az ő akaratát. Bele akarunk simulni az ő akaratába. Meg akarjuk érteni az ő nagyobb tervét, az ő magasabb útjait, mint amilyenek a mi útjaink. És az Isten dicsőségre adatott betegségek mögött Isten szuverén akarata áll, mert Isten szuverén ma is. És ilyen esetben Isten kiválaszt valakit, hogy ő rajta demonstrálja az ő jóságát, az ő szeretetét és hatalmát a többi ember előtt. Nem abban az értelemben, vagy abban az elsődleges megértésben, vagy vágyódásban, ahogy azt mi emberek gondolnánk, hogy Isten szeretete így és így nyilvánulhat meg. Isten szerető. Isten az ő szeretetét már bizonyította. Isten már bizonyította a szeretetét. De ő Isten, és én ember vagyok. De ő Isten, és te ember vagy. És a mi szükségünk az az, ami hatalmas nagy szükségünk az az, hogy azt mondjuk, hogy te vagy Isten, én ember vagyok, te taníts, én pedig akarok hallani tőled, és akarok tanulni tőled. Szóval ilyen esetben Isten az ő szuverén akaratában demonstrálja az ő jóságát, az ő szeretetét és hatalmát a többi ember előtt, vagy a többi ember számára. És ahogy említettem, ebben a kategóriában van A és egy B pont, van egy egyes, van egy kettes. És az első az az, amikor ott van ez a betegség, és Isten dicsőségére adatik egy olyan módon, hogy az abból való gyógyulás az, ami Istent dicsőíti. Erre az új szövetségben két példát is látunk. Az első János 9-ben a vakon született fiatalembernek a története, és így szól, hogy amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert, tanítványai megkérdezték tőle, Mester, kivétkezett ez vagy a szülei, hogy vakon született? És Jézus így válaszolt, egyébként egy teljesen logikus kérdés volt, tehát nem mondta azt Jézus, hogy ilyen zöldségeket miért kérdeztek, ugye, mert a 10 parancsolat alapján kérdezték ezt, ugye, ahol ugye harmadik, negyedik generáció vonalán is jelentkezhetett egy szülőnek a bűne. De Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ez a betegség, vagyis a születéséből fogva meglévő vaksága azért volt, hogy Isten dicsősége nyilvánvaló legyen általa. És a másik János 11-ben ugye Lázárnak a története, Lázár történetét olvashatjuk. Ezt olvassátok majd el magatokban. Az a testi betegség vagy fogyatékosság, ami Isten akaratából ér bennünket, célja, hogy Isten dicsőségére szolgáljon, és ebben az esetben ebből meg fogunk gyógyulni. És aztán van ennek a kategóriának ez a második pontja. Valaki ezt úgy hívja, hogy kegyelmi betegség. Amikor valaki azért lesz beteg, hogy Isten az ő betegsége által a körülötte lévő emberek életében helyezzen el áldást, és azt szolgáljon Isten dicsőségére, amit a betegségen és erőtlenségen keresztül tud és akar elvégezni. Ebben az esetben azonban nem cél a gyógyulás. Ebben az esetben a betegség nem egy olyan dolog, amiből mindenáron gyógyulni vagy szabadulni kell, mert éppen ez által munkálkodik, és akar munkálkodni Isten, még ha fizikai fájdalmakkal is jár. az ilyen beteg boldog, Isten dicsőítő, szolgáló és teljes életet tud élni. Az ilyen, erre egy példa a Bibliából, például Mózesnek a dadogása, biztos ismeritek, ez egy vele született rendellenesség volt, és aminek célja volt az, hogy Áron be legyen vonva, ennek célja volt az, hogy Mózes alázatban legyen tartva, Isten dicsőségét munkája azáltal, hogy ő rajta keresztül az egyik legnagyobb ószövetségi kijelentést odaadja nekünk, odaadja az emberiségnek. Hogy egy ilyen gyenge, esetlen, dadogó eszközön keresztül megmutassa, hogy ki tudja magát nyilatkoztatni. Azon elmondhatjuk, hogy Mózes élete micsoda dicsőséget mutatja meg Istennek. Na, hogy erről beszélünk, lehet, hogy nektek is eszetekbe jut Nick Vujicic, akiről hallottam azt, hogy ő ugye a kezek és lábak nélkül lábak nélküli testvérünk. Így elmondta, hogy ő sokáig harcolt ezzel. És ha az életével kapcsolatos filmeket, vagy látjátok, megnézitek, akkor halljátok ti is, hogy nagyon sokáig harcolt ezzel, de elmondta azt, hogy megértette azt, hogy ha Isten meggyógyítaná őt, akkor az ott egy nagy dolog lenne, akkor nagyon sok embernek a figyelmét felhívná, valószínűleg Istenre, de utána valószínűleg feledésbe merülne, és most így pedig milyen nagy hatással tudja kihirdetni és hirdetni Istennek a jóságát. És elmondta ezt, és elmondta azt, hogy igazából csak tudja, hogy Isten megad minden hozzávalót ahhoz, hogy egy teljes élete legyen. És azt hiszem, hogy nem fér hozzá kétség, ha csak mi így zárójelesen elmondhatjuk így mi együtt a véleményünket, hogy Isten őt csodálatosan használja. És nagyon hitelessé te az ő életében, nagyon hiteles Istennek a nagysága és jelenléte. Azt mondta, hogy vett egy pár cipőt azért, de békessége van abban, hogy Isten ebben őt tudja használni. Szóval ezt a négy kategóriát szerettem volna így megemlíteni nektek, és hiszem azt, hogy Isten formálja a látásmódunkat, és hiszem azt, hogy egy biblikus módon formálja ezeken keresztül a mi látásmódunkat, és én érzem magamban, hogy bizonyos igazságok, amiket tényleg most, amiről beszéltem, és megosztottam veletek, csak látom, hogy úgy nyújt engem, nyújtja a lelkemet, nyújtja a szívemet. De tényleg a vágyam az, hogy ebben is még inkább csak egyé tudjak válni Istennek így az akaratával. Hogy amit ma az én életemben, a mi életünkben 2021 derekán, amire minket el akar juttatni, arra eljuttasson egy biblikus megértéssel, mert a legnagyobb garancia és a legnagyobb biztonság az, hogy bibliai alapokon állnak a mi gondolataink, a mi tetteink, mert értem azt, hogy emberileg vannak gondolataink, és emberileg akár gyártunk definíciókat arra vonatkozóan, hogy egy szerető Isten milyen, és hogy munkálkodik. De hiszem azt, hogy többre van szükségünk, mint a saját logikánk és saját definícióink. És azt gondolom, hogy annál egészségesebb és erőteljesebb lesz a szolgálatunk, minél inkább rá tudunk állni Istennek ezekre a kijelentett igazságaira. Minél inkább rá tudunk állni arra, amit Isten mondott. Nem kell félnünk attól, hogy arra álljunk rá. Vannak divatos irányzatok, vannak divatos gondolatok. De ha megnézzük ezeket, és majd még fogunk erről beszélni, mert látom azt, hogy tényleg egy nagy téma, de ugyanakkor olyan jó, hogy így Isten segítségével tovább alapozzuk magunkat ebben a témában. És csak egy pár gondolattal szeretném lezárni ezt, ami neked és nekem a kihívás, és az előre lépés lehetősége lehet. Személyesen a te hitéletedben, személyesen az én hitéletemben, Istennel kapcsolatomban. És ez az a kérdés, hogyha nem látom működni a gyógyulást, ahol Isten pedig lehet akarna gyógyítani, akkor az miért van? Az mi miatt van? Az egyik, azt gondolom, az, amiről most beszéltünk, például, hogy nem vagyunk tisztában a betegségek forrásával. Ez az egyik, ami miatt így csak vakvágányra mehetünk. A másik, hogy nem vagyunk tisztában azzal az örökségünkkel, amit Jézus megszerzett nekünk. Aztán lehet, hogy tartogatunk az életünkben olyan bűnt, ami az okozója a betegségnek. És bűnvallás nélkül akarjuk a gyógyulást. Vagy, ahogy Jakab 5-ben olvastuk, gyülekezeti közösségen kívül, a gyülekezet vonatkozásain kívül akarjuk a gyógyulást. Úgy látszik, hogy Isten nagyon is a gyülekezethez kapcsolja a gyógyulást. Jézus ma fönt ül az Atya jobbján, és képvisel bennünket. És fizikailag nincs itt, ő fizikailag ott van. Viszont fizikailag itt a földön az ő gyülekezete az, ami képviseli őt. És ezért is csodálatos a gyülekezet. És akár csak Jakab 5, amiről beszél, azok a fontos pontok, ott mondat részek, vagy szinte szavak, tehát csak annyira megszívlelendő, hogy Isten formálja, alakítsa a mi gondolatainkat. Gyülekezeti közösség fontossága. Úgy, ahogy nincs misszió gyülekezet nélkül, tehát nagyon sok minden nincs gyülekezet nélkül. Nincsen gyülekezet nélküli keresztény élet. Vagy egység nélkül akarjuk a gyógyulást. Vagy egyszerűen csak részleges a megértésünk, a gyakorlat, és a gyakorlat a kegyelmi ajándékok felől. Tudod, és csak hadd bátorítsalak. Lehet, hogy Isten ebben a témában, tudod, neked adott egy kegyelmi ajándékot, és lehet, hogy félretetted. Tudod, csak menj az Úr elé, és csak gerjeszt fel azt az ajándékot, amit ő neked adott. Szükségünk van minden részre. Igaz lehet az, hogy annyira megszoktuk akár az orvost és a gyógyszert, hogy lehet, hogy gondolatunkba sem jön az, hogy magunkhoz hívjuk a véneket, imádkozzanak értünk, hogy megkenjenek bennünket olajjal, ahogy olvastuk. Lehet, hogy, és biztos nem mindannyian vagytok ezzel így, de lehet, hogy valahogy sokkal nagyobb faktornak, sokkal nagyobb jelentőségének kell látnunk ezt a lehetőséget az életünkben. Nagy a várakozásom, így azzal kapcsolatos, amit Isten készített nekünk, a következő időszakára is az életünknek, és a gyülekezetünk életére. És tudod, csak lehet, hogy beteg vagy. Tudod, miben bátorított ma Isten? Miben szólított meg, vagy hogyan szólított meg téged? Lehet, hogy egészséges vagy, és nem küzdesz betegséggel. Isten mit szólt ma hozzád, miben bátorított ma téged. Lehet, hogy Isten hív egy lépésre. Lehet, hogy Isten hív, hogy mentél eddig ebbe az irányba. És Isten ma megerősítette ismét, hogy fordulj meg. Fordulj meg. És elmélkedjünk ezeken a verseken. Isten, hadd mozdítsa tovább a szívünkben, hadd mozdítsa tovább az életünkben ezt a témát, és mozduljunk abban, amire ő hív bennünket, lépjünk ki hitben. Lehet, hogy megtérésre van szükséged, lehet, hogy megbocsátásra van szükséged valaki felé, lehet, hogy bocsánatkérésre, bocsánatkérésben kell lépned. Isten beszélget velünk, Isten vezet minket, és ahogy választ adunk a szívünkben, úgy adjunk választ a tetteinkkel is, így az életünkben. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, folytatni fogjuk, és Szepi, kérlek, gyere majd. Urunk, köszönjük, hogy te szólsz. Köszönjük a te írott igédet, és köszönjük Szent Szellemedet, aki segít megértenünk, és alkalmazásba vinnünk az életünkben. Köszönjük, hogy a te vezetésed specifikus mindannyiunk életében. Köszönjük, hogy ahogy múlt héten is hallottuk, hogy te egy érettségben vezetve egyre érettebbé teszel bennünket, ahol a személyes kapcsolatunk veled erős. És te tudsz hozzánk szólni, személyes vezetést adni, megmutatni a részünket. Uram, köszönjük. Amen.